magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden nemzetek ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A jövő sztárjai. A Nemzeti Sport Rádió utánpótlás magazin műsora két hetente kedden 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm az utánpótlás sport.hu magazin műsorának hallgatóit. Én Nagy Dániel vagyok, a mai vendégem pedig az idén júliusban U20-as Európa-bajnoki címet szerző magyar junior kézilabda válogatott két tagja, Balog Ádám és Gazsó Péter. Üdvözöllek titeket a stúdiónkban, sziasztok!
Üdvözlünk mindenkit!
Én is üdvözlök mindenkit, sziasztok!
Túl sok idő nem telt még el a siker óta, viszont hát jó pár média megjelenés is volt, ami talán szokatlan nektek, meg hát azért kicsit gyanítom, hogy ülepedett már az érzés, de hát még mindig az a kérdés, ami leginkább foglalkoztat engem, hogy furcsa még, hogyha valaki ezt így kimondja, hogy Európa-bajnokok vagytok?
Én azt gondolom, hogy nagyon furcsa, most már kezdjük felfogni, és ülepedik bennünk ez a siker, de furcsa, nagyon nagy siker számunkra ez a győzelem. Az Európa-bajnokság előtt a célkitűzés a legjobb 8 közé kerülés volt, utána sem álltunk meg, és próbáltunk minden egyes mérkőzést megnyerni, és az, hogy a végén Európa-bajnokoknak mondhatjuk magunkat, ez rendkívül jó érzés, én azt gondolom.
Ádi, neked ülepedett?
Erre nehéz válaszolni, mert mikor, hogyan, abszolút még azért mindig ilyen felfoghatatlan, azért nyilván kezdjük realizálni a dolgokat, de beszélünk a társakkal, családtagokkal, csapattársakkal, és akkor így mindig fura elhinni, hogy ez tényleg így megtörtént.
Említetted most, Peti, hogy ugye a legjobb 8 közé kerülés volt az alapvető célkitűzés. Én is, amikor Sótonyi Lászlóval, aki a szövetségi edzőtök volt, majd erre kitérünk, szövetségi edzőként vezette ezt a csapatot EB címig, ő is nekem azt mondta, meg hát nyilván ez volt az alapszövetségi kommunikáció is, hogy akkor a legjobb 8 az legyen meg. Tehát ebbe biztos vagyok, hogy azért egymás között ez picikét máshogy működik, hogy azért szóba jön egy-két dolog, tudtok olyanokról beszélni, hogy azért vannak álmok, vannak célok, ismeritek az ellenfeleket. Bármikor előkerült-e az, hogy az első hely az lehetséges, vagy hogyha bárki ezt említette, akkor azt kinevettétek, vagy hogy nézett ez ki?
Abszolút beszélgettük ezt a csapattal, volt egy ilyen kis csapat megbeszélésünk is, és ott is így elmondtuk azt, hogy mindenki éremmel szeretne az én, és ezt a csapat kollektívan gondolta így, úgyhogy a csapatnak ez a része is egységes volt.
Ja, itt az előzményeket annyiból jegyezném meg, hogy nagyon fontos, hogy két különböző utat tettetek meg eddig a pontig, eddig az EB győzelemig, már csak a válogatott tekintetében is. Igyekszem röviden összefoglalni a dolgokat, de ugye nagyon fontos, hogy ez a 2006-os és 7-es születésű játékosokból összeállt korosztály vagy csapat, amelyik ugye most a juniorokat alkotja, ez 2024-ben Európa-bajnoki bronzérmes lett még ifjúsági korosztályban. Ugye nagyon emlékezetes torna volt az is, volt szerencsém követni és tudósítani, és emlékszem, ahogy Izland ellen a bronzmeccsen borzasztóan egy izgalma közepette harcoltátok ki azt, hogy meg legyen a dobogó. Ádi, te abban a csapatban fontos szereplő voltál, ott voltál, Peti, te hiányoztál abból az együttesből, de hát azt hiszem igazoltan, hiszen ugye a juniorokhoz te már akkor feljátszottál a 4-esek, 5-ösök közé. Tehát így emiatt is mondom, hogy két különböző előmeneteletek volt a torna előtt. Ádi, először hozzád fordulok, mert akkor neked egy ilyen kontinens viadal sikerben már volt részed. Mennyire volt ez a te fejedben ott, hogy egyszer már sikerült a dobogóra odaérni?
Nyilván mindenkinek benne volt ez a fejében, hogy akkor meg tudtuk ezt csinálni, de eltelt azóta 2 év. Mindenki változott, a játékstílus, a játékosok ügyesebbek lettek, jobbak lettek, nagyobbak, gyorsabbak, megváltozhatott esetleg a csapatnak a koncepciója, úgyhogy nyilván ezzel így már nem lehetett számolni, hogy ki milyen erős, így berangsorolni a másokat, vagy a többi csapatot, és mindenki tud meglepetést okozni, mert már szűkebb lett a mezőny.
Peti, neked ez, hogy akkor már a juniorok között számítottak rád, volt-e benned egy kis hiányérzet vagy csalódottság, hogy erről ugye lemaradtál, mondjuk ki, bár egy elég jó dolog jött be helyette, hiszen azért nem sokaknak adatik meg, hogy válogatott szinten felfelé versenyeztessék őket. Ilyen vegyes érzések voltak ott benned?
Megmondom őszintén, hogy nagyobb csalódottság nem volt bennem, mert nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem azt, hogy az idősebbik korosztályban versenyezhetek, bár mondjuk hozzátenném, hogy abban a korosztályban sok sikerélményünk nem volt, de azt gondolom, hogy személy szerint én rengeteget tudtam fejlődni, fizikailag erősebb és technikailag képzettebb játékosok ellen léptem pályára, úgyhogy azt gondolom, hogy ez személy szerint nagy löketet adott nekem, illetve plusz motivációt, de amit ebben a korosztályban kiemelnék, és a srácokban nagyon kiemelnék, az az, hogyha megnézzük, akkor a 2004-5-ös válogatott az ifjúsági Európa-bajnokságon negyedik helyen végzett, majd a juniorban tizenvalahanyadikok lettünk, még ezzel a korosztályjal, akik az ifjúsági Európa-bajnokságon harmadikok lettek, most pedig a junior EB-t megnyertük, úgyhogy ami eddig minta volt, hogy elhaladnak előttünk a különböző skandináv vagy éppen német csapatok, az most nem volt igaz a csapatra, sőt, jobb eredményt tudtunk elérni, úgyhogy én nagyon-nagyon büszke vagyok a srácokra.
Itt sok szakembert, meg más játékosokat is ki lehetne ugye emelni, most, hogyha a szakembereknél maradunk, ugye ez a 24-es ifjúsági Európa-bajnoki bronzérem, akkor még ugye Gulyás István vezette azt a korosztályt, és egyébként most is ő az IFIK-nek a szövetségi edző, csak ugye volt egy edzőváltás, úgyhogy ugye a juniorba felléptetek. Ez tavaly ősszel érkezett el ez a pont, amikor Sótonyi László és stábja átvette a nemzeti csapat irányítását. Peti, te akkor tértél vissza tulajdonképpen a saját korosztályodba. Okozott ez bármilyen fajta nehézséget?
Okozott, nem is keveset, mert azt gondolom, hogy mikor a serdülő válogatottban ugye egy csapatot alkottunk, akkor arról volt híres ez a csapat, amiről most is, hogy rendkívülően jól összeáll, és mindenki egymásért játszik, és azt gondolom, hogy nagyon jó barátok is vagyunk. Ugye én ebből 2 évig kimaradtam, viszont ez megmaradt a csapatba. Ha lehet ilyet mondani, akkor nekem vissza kellett illeszkedni a srácokhoz. Újra a csapat fontos tagjának kellett lennem, és azt gondolom, hogy ez sok időbe telt. A felkészülési mérkőzéseken nem feltétlenül úgy sikerült nekem, ahogy terveztem, illetve az Európa-bajnokságon is voltak nehezebb meccseim, de nagyon örülök neki, hogy a végére, amikor a legfontosabb volt, akkor egy csapat tudtunk lenni.
Maradjunk még egy-két mondat erejéig ennél a 24-es EB bronznál. Ádi, ugye, ahogy itt emlegettük, hogy kettőtök közül te voltál ennek a részese. Amikor már eljött a végjátszma ezen a mostani Európa-bajnokságon, ugye itt már a legjobb 4 közé jutás is, azt nem mondanám, hogy sporttörténelmi siker volt, de azt hiszem talán 2-szer fordult elő korábban 20-as Európa-bajnokságon, hogy ezt magyar csapat el tudta érni. A döntő az meg ugye first time, első alkalom volt abszolút. Benne volt ott a fejedben az, hogy egyszer már ti szinte ugyanebben a közegben, csak 2 évvel korábban eredményesek tudtatok lenni, amikor már azért megforogtak kockán?
Abszolút megfordult a fejünkben. Főleg amikor a hosszabbításra keletkezett a sor, akkor így sokkal így magabiztosabbnak éreztem a csapatot, vagy hogy tudjuk azt, hogy mit kell csinálnunk, hogyan kell úgymond ezt lemeccselnünk innentől már. Ahogy látszik, abszolút is sikerült ez. Szerintem azt a 2x5 percet erősen látszik, hogy ezt mi domináltuk. Nyilván voltak megingások, de hát az a lényeg, hogy a meccset ki hogy zárja.
Ez a jövő sztárjai a Nemzeti Sport Rádióban.
Önök továbbra is az utánpótlásport.hu magazin műsorát hallják. A vendégünk az idén júliusban U20-as Európa-bajnoki címet szerző magyar junior kézilabda válogatott 2 tagja, Balog Ádám és Gazsó Péter. Itt az imént szakemberekről beszélgettünk már, és Sótonyi László neve is felmerült. Előre is jelzem a hallgatóknak, hogyha véletlenül sóként utalok rá, akkor értsék azt, hogy Sótonyi Lászlóról van szó, csak már nekem is ráállt erre egy picit az elmúlt években a nyelvem. Szóval, hogy ugye ez már, aki minimálisan is követi a kézilabdát, vagy lehet, hogy nem is kell ehhez kézilabdát követni, az is tudja, hogy ugye időközben már az Európa-bajnoki győzelem után nem sokkal őt kinevezték a felnőtt válogatott szövetségi kapitányává, ugye Csema Rodriguezt váltotta idézőjelesen. Ti a torna előtt hallottatok már ilyen pletykákat, mert az interneten már azért forogtak erről szóbeszédek, hogy mindenki azt várta, hogy akkor ki lesz majd a felnőtt válogatott vezetője. Hát Sótonyi László neve erősen ott volt azok között, akiket a legtöbbször emlegettek. Ez megfordult a fejetekben, vagy bármikor erre gondoltatok a torna folyamán, vagy itt csak azon volt a fókusz, hogy most megy gőzerővel a közös munka?
Szerintem abszolút nem forgott meg senkinek sem ez a fejében. Mindenki azon volt, hogy a torna, a jelenben élünk, és hogy van egy cél, most ezt kell elérni. Úgyhogy mindenki azzal foglalkozott, ami jelen pillanatban a legfontosabb számunkra.
az nem fordult meg senkinek a fejében, hogy mi van, hogyha most dolgozunk vele utoljára, utánpótláskorban, aztán majd a folytatásban elválik.
És azt gondolom, hogy nem. Nyilvánvalóan mi is láttuk, illetve hallottuk a pletykákat, és azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy megfordult az ő neve, és nem véletlen, hogy ő lett a szövetségi kapitány, mert abszolút azt gondolom, hogy ő a legmegfelelőbb ember erre, a legjobb szakember. Nem gondoltunk rá. Nem volt a fejünkben, hogy ez lehet az utolsó világversenyünk vele, vagy az utolsó évünk, mint utánpótlás vezetőedző. Én azt gondolom, hogy mindenki egy lehetőséget látott ebben az Európa-bajnokságban, főleg a döntőre gondolok egyébként. Azt gondolom, hogy a csapat és egyébként a stáb is úgy fogta fel, hogy ilyen még nem volt, most egy hatalmas lehetőség van előttünk, és azt gondolom, hogy nem nagyon volt senki fejében B-terv, mindenki Európa-bajnok akart lenni.
A torna előtt és után akkor ezen nem gondolkodtatok, és ezt egyébként nagyon is jól tettétek, mutatja az eredmény is. Viszont utána, amikor ez hivatalossá vált, azóta gondolkodtatok-e ezen, vagy egymás között akár beszélgettetek-e róla, hogy már nem ő lesz az, akivel majd jövő év nyarán a világbajnokságnak neki tudtok futni?
Nyilván nagyon sajnáljuk, hogy nem Laci Bá lesz velünk a következő éve, az utolsó évünkben, de abszolút, ahogy a Peti is elmondta, abszolút értető, és hogy ő került fel a felnőtt válogatotthoz. Nyilván beszéltük egymás között azt, hogy ki lehet az, aki jövőre átvesz minket, vagy a junior korosztályt. Hallottunk dolgokat, de nem tudjuk azt, hogy most mi igaz és mi nem.
Sótonyi László kapcsán nagyon fontos elmondani még azt, hogy egyrészt játékosok irányából is ez megerősítést nyert, de ő maga is elmondta ezt már rögtön a döntő utáni értékelésében, tehát akkor még elég forró lehetett szerintem a feje neki is, meg még a púzusa gyanítom, bár nem egy izgulós fajta szerintem. Fú, ha most nagyon érdekesen néztek, na erre majd kíváncsi leszek, hogy elmondta magáról azt, hogy az egyik olyan tulajdonsága talán, ami most sikerre vezette ezt a csapatot, az az, hogy hiteles tudott lenni a szemetekben, ami talán az egyik legfontosabb edzői tulajdonság. Ti hogy látjátok ezt, mert jól ismeritek, ugye Peti, te a NEK-ában klubban is vele dolgozol, Ádi, te meg ugye most így a válogatottban közelebbről is megismerted. Tényleg ez az egyik legnagyobb erőssége neki?
Én azt gondolom, hogy mögötte vannak az eredmények, mint játékosként, rendkívülően szép pályafutást futott be, és edzőként is rengeteg eredményt ért már el. Úgyhogy azt gondolom, hogy rendkívül ilyen hiteles, illetve azt még kiemelném, hogy nagyon jó ember, és bármikor segítségül fordulunk hozzá, akkor elmondja az őszinte véleményét, és tényleg azt mondja el, ami azt gondolja, hogy jó nekünk, mi pedig teljes mértékben megfogadjuk ezt. Úgyhogy azt gondolom, hogy igen, nagyon-nagyon hiteles ember.
Folytassuk még a jellemzését azzal, ami miatt most egymásra nézzetek az előbb. Kívülről nyilván úgy tűnik az embernek, hogy ő mindig tudja, hogy mihez kell nyúlni, nagyon magabiztos, nem száll el az agya semmilyen helyzetbe, tehát fókuszál tud maradni, és viszonylag higgadt is. Az utolsó jelző az tényleg így van, vagy mi volt az a nézés?
Amit elmond, ez mind abszolút igaz Laci Bára. Ezt én nem is tudom igazából, hogy fogalmazzam meg. Milyen jelzőt használtál? Izgulós?
Higgadt, igen, inkább. Vagy izgulós-e, vagy inkább higgadt?
Nem,
higgadt
én nem tűnik. Mondanám azt, hogy izgulós, egyáltalán nem, és nem is ezért nevettünk fel, hanem azt, hogy azt vettük észre, hogy mennyire tud együtt élni a játékkal. És hogy néztük vissza a meccseket még közösen is, és akkor láttuk azt, hogy Lacival hogy örült, és hogy tök jó volt végre látni ezt, hogy a csapatkapitányunk, vagy a csapatnak a vezére, ugyanígy el a játékkal, mint mi, és igazából én legalábbis ezért nevettem.
Izgulósnak semmiképpen sem mondanám, viszont higgadtnak sem.
Akkor egy ilyen aranyközépút valahol.
Igen, ahogy Ádi mondta, nagyon beleéli magát a játékba, néha kicsit túl pörgi, de azt gondolom, hogy ez is egy pozitív tulajdonsága, mert ez is azt mutatja, hogy nagyon maximalista, és ő is nagyon győzni akar. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez számunkra nem plusz teher, hanem inkább egy plusz motiváció, hogy látjuk, hogy a padról is 200%-on pörögnek.
Kicsit még jobban fogom simogatni most a idézőjeles egótokat, mert mindenképpen van egy-két olyan pillanat, ami az EB-n történt, és szerintem egyenként nagyon fontos számotokra, és szerintem érdemes rá kitérni. Kezdjük hátulról akkor a kapus szemszögéből. Keresztet is vetett itt Ádi most egyébként, nem látják a hallgatók, de felkészült mindenre. Viccen kívül mondom, hogy szerintem kellemes lesz ezt felidézni, mert a döntőben ugye borzasztóan szorosan alakult az állás. Svédország volt az ellenfél, ezt nem is tudom, hogy említettük-e már, de az a Svédország, amely egyébként 2 évvel ezelőtt az említett ifjúsági Európa-bajnokságon, amelyen ugye bronzérmesek lettetek ebben a korosztályban, a svédek nyertek. Szóval ők egyébként is esélyesként jöttek, és egészen odáig, a fináléig nagyon magabiztosan meneteltek, sőt, hát ugye volt már egy magyar-svéd meccs ugye még a középdöntő szakaszban, amit ugye hát 16 góllal elveszített a magyar csapat. Na, ez nem annyira kellemes emlék, de hát annál nagyobb siker, hogy aztán ugye ebből sikerült felállni. Na most a svédek ellen nagyon szorosan alakult a meccs, és hát azt hiszem, hogy talán az már a hosszabbításban volt, amikor az egyik legjobb játékosuk, akire nagyon lehetett számítani végig, hát ott volt egy, most ez hagyjuk, hogy jól kivitelezett lövése, jó lövőhelyzet volt, de viszonylag messziről eresztette el, de hát ismerjük a kvalitásait, hát azt állít, te megfogtad. De nem kiütötted, hanem mint a legyet, lekaptad a levegőben. Én ott láttam először rajtad, meg egyébként rajtatok is, mint hogyha ott kapcsolt volna át valami. Úgy örültél utána, és ez most is itt van a szemem előtt, hogy először nem tudtad, hogy kiad-e magadból egy pillanatig, aztán meg ugye a közönségnek, meg a sok-sok magyar szurkolónak, akik biztattak, már ment is az éjjelzés, és kiszakadt belőled, hogy tényleg az lehetett egy olyan kulcsmomentum a meccsen?
Abszolút, ugye ez az első 5 perc a hosszabbításból, a második percnél lehetett nagyjából, és ott volt egy gólos vezetésünk. Itt a hosszabbításban minden, egyes gól, egyes védés nagyon sokat számít. Talán itt volt az a pillanat, hogy hopp, oké, mostantól a magyarok irányítanak, most már a mi kezünkben van az, hogy a mesternek a végkimenetele hogy fog alakulni. Ha jól bánunk az idővel, jól játszunk, és nem csinálunk butaságot, akkor ez a meccs a miénk lehet. És talán itt volt tényleg az, hogy itt realizáltuk azt, hogy oké, innentől showtime.
A másik meg, hogyha mentális vagy pszichológiai oldalról vizsgáljuk, azért hogyha én képzelem magam bele a svéd srácnak a helyébe, hát kicsikét ilyen demoralizáló is lehet. Azt nem hiszem, hogy az átlövők annyira kedvelik, hogyha egy kapus nem elég, hogy kivédi, kiüti valahogy, hanem egyszer megfogja, és ki sem esik a kezébe.
Igen, és ilyet szokott edzésen is csinálni, és akkor kicsit elmegy a kedvem az egésztől. Én is azt gondolom, hogy ez nagyon demoralizáló, főleg egy ilyen kiélezett szituációban, ahol az AD is, ahogy mondta, egy-egy védés, egy-egy gól döntő jelentőségű lehet. Úgyhogy nagyon jókor jött az a védés, és nagyon jó, hogy ekkora védés jött, mert azt gondolom, hogy ez nagyban rányomta a bélyegét a mérkőzésre.
Pillanatokat emlegettem egyébként, erre a védésre most ki lehetett kanyarodni külön, de hát ezt megelőzte nagyon sok másik, és akár a Váradi Szabó Lászlót is ki kell emelni, a kapustársadat, aki szintén bőven hozzátette a magáét. Tehát itt igazából pillanatról beszéltünk, de egy teljes meccsről, meg teljes tornáról, értsétek ezt így, hogy így értem a dolgokat. És Peti, nálad is igazából nem is biztos, hogy pillanatot akarnék kiemelni, hanem nálad a teljes 60 plusz 10 percet, inkább akkor mondom 70 percet a döntőt, mert hát ugye úgy futottatok neki ennek a finálénak, hogy nem voltál ott a top 3 legeredményesebb játékosban szerintem magyar csapaton belül, azt hiszem, de hogy biztos, hogy nem a legeredményesebb voltál, mielőtt a döntőt lejátszottátok volna. Ez alapján ugye főleg a laikusok arra számítottak, hogy inkább akkor azokra kell majd támaszkodni, akik eddig a gólszórók voltak. Hát 14 gólt szerintem, nem tudom, mondjuk, hogyha VB-n játszotok és Burkina Faso ellen szerepeltek, akkor sem biztos, hogy számít rá bárki is. Hát Svédország ellen az EB döntőben meg még kevésbé, és belőled meg ez így kiszakadt valahogy.
Igen, én is azt gondolom, hogy egyébként az egész Európa-bajnokságon szerettem volna felvenni egy vezérszerepet. Ez többé-kevésbé sikerült. Volt olyan mérkőzés, ahol védekezésbe próbáltam sokat hozzátenni, volt egy-két mérkőzés, ahol támadásba is kivettem a részemet, de ez az Európa-bajnoki döntés úgy indult, hogy alapvetően az első számú feladatom az volt, hogy védekezésbe cserélik vagy a Fazekas Mátét, vagy pedig a Pintér Koppányt, és a jövök be kettes védőbe, és akkor ott aprítok. Ez volt az első számú feladatom, aztán ugye mikor cseréltünk a Mátéval, akkor kerültem át balátlövőbe, akkor már támadtam is, és bejöttek az elején a lövések. Tényleg minden egyes porcikámmal Európa-bajnok akartam lenni, úgyhogy próbáltam felvenni a vezérszerepet, és tényleg próbáltam irányítani a csapatot védekezésbe és támadásba is. Sikerült, úgyhogy ennek nagyon örülök.
Tehát az előzmények szerint, ha jól értem, rád inkább védekezésben lett volna szükség ebben a fináléban.
Nem feltétlen, a meccsnek az első szakaszában az volt a feladatom, ugye ott nem támadtam, csak védekezésre jöttem becserélve. Utána nyilván a meccsek nagy részén egyébként negyed óránál volt ez a csere Mátéval, és ez a döntőben is így volt, ott átkerültem védekezés támadásra, úgyhogy nem feltétlen ez volt a fő feladatom, de a meccs elején nekem ez volt a feladatom, igen.
Volt olyan pillanat, amikor emlékszel, hogy azt a flow-t így, ezt a flow érzést elkaptad?
A flow érzést azt leginkább a bemelegítésnél kaptam el egyébként.
Az a legjobb.
Nagyon korán, hál' Istennek, tényleg rendkívül motivált voltam, és nagyon-nagyon győzni szerettem volna. Az elején, ugye, hogy bejöttek a lövések, ott hármat vagy négyet sikerült egymás után hibátlanul belőnöm, akkor éreztem, hogy akkor én most megpróbálom a terhet magamra vállalni, és megpróbálok eredményes lenni, de természetesen mellettem a társak is, tehát hogy a kapuból is rengeteg segítség jött, illetve mindenki kivette ebből az Európa-bajnokságból a részét minden egyes mérkőzésen, és minden meccsen volt egy ember, aki felvállalta a felelősséget, és mondjuk 10 gólt lőtt, vagy vezérszerepet töltött be védekezésbe, vagy támadásba, a kapuból jött a segítség extra, úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg minden mérkőzésen volt egy-egy emberünk. Most ez a döntőn én voltam, úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy ezt egy ilyen csapatként tudtuk megcsinálni.
Önök továbbra is az utánpótlássport.hu magazin műsorát hallják. A vendégünk az idén júliusban U20-as Európa-bajnoki címet szerző magyar junior kézilabda válogatott két tagja, Balog Ádám és Gazsó Péter. Az ünneplésre rá akarok kérdezni, nagyon aljas leszek direkt, mert úgyse tudtok szerintem erről úgy beszélni, hogy megmaradjon a rádióba, de azért kíváncsi vagyok, hogy tudtatok-e már adott esetben a helyszínen ünnepelni, tudtatok-e itthon egy picikét összejönni a srácokkal és beszélgetni egy jót, hogy nézett ki?
Hát nyilván keretek között. Azért tudjuk azt, hogy a magyar címeres mezt viseljük, és azt, hogy csak is ésszel. Igen, kimentünk, kicsit összeültünk, beszélgettünk, de semmiféle nagy banzáj nem volt, szolidak voltunk, másnap utaztunk, szóval mindent ennek a fejében csináltunk.
Profi hozzáállás, sportemberi, úgy érzem.
Nyilván volt egyébként a mérkőzés után, lefújás után az öltözőben is ünneplés, ment a zene, táncolt mindenki, ugráltunk, tényleg nagyon, nagyon örültünk, főleg a Doki egyébként. Amikor visszaértünk a szállásra, utána mindenki szép ruhába öltözött, és benéztünk a városba, ahol egyébként találkoztunk a többi válogatott játékosaival. Tehát, hogy többen...
Ezt akartam is kérdezni, hogy volt-e a pályán kívül esetleg valami fajta interakció?
Hát így volt ugye az Európa-bajnokság után, mindenki egy kicsit kiengedte a gőzt, kicsit lazított, de igen, ahogy az Ádi is elmondta, ez egy szolidabb este volt, mert másnap 7 órakor volt talán reggelink, és 7:30-kor már indultunk haza, nem volt rá túl sok időnk.
Arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy viszont ugye a juniorkor, és ez minden sportágban elmondható, hogy az a korosztály, amikor már a legutolsó lépcsőfoknál jártok a felnőtt kézilabdázás, vagy felnőtt sport, de most maradjunk nálatok felnőtt kézilabdázás tekintetében. Nyilván klubszinten ugye van már felnőtt tapasztalatotok bőven, tehát hogy ilyen szempontból az a mezőny nem ismeretlen. Emiatt is kérdezem, hogy közben meg azért így folyamatosan nemzeti csapat szinten, meg még itt ifjúsági, aztán most junior módon kell versenyezni. Mennyire érzitek magatokat felnőtt játékosnak, vagy inkább utánpótlás játékosnak, vagy ezen igazából fölösleges is gondolkodni, mert amikor jön egy akadály, meg egy verseny, azon kell teljesíteni.
Szerintem abszolút a legutolsó mondatod az, ami mindenkinek a fejbe benne van, hogy az akadályokat a lehető legjobb módon átküzdeni, és a legtöbbet tanulni belőlük. Az, hogy most igazából milyen címkét használunk magunkra, milyen korosztályba játszunk, nyilván a korosztály azért fontos, hogy minél többet fejlődjünk, minél nehezebb akadályokat találkozzunk. De nyilván az a lényeg, hogy az akadályokat hogyan tudjuk megugorni.
Nyilvánvaló felnőtt játékosok vagyunk, mert elmúltunk 18 évesek, és egyébként, ha megnézzük a különböző ország csapatait, mindenki felnőtt mezőnyben játszik szinte, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy felnőtt kézilabda, nyilván utánpótlás válogatott, de mindenki már felnőtt férfi és felnőtt bajnokságokban játszik, de azt kiemelném, hogy nem vagyunk kész játékosok. Az, hogy felnőtt játékosok vagyunk, az nem azt jelenti, hogy mi kész játékosok vagyunk. Ebből a szempontból hívhatjuk magunkat utánpótlás játékosnak, mert rengeteg dologban kell még fejlődnünk. Úgyhogy nyilván korban már felnőttek vagyunk, de azt gondolom, hogy tudásban még nem vagyunk kész játékosok.
Ádi, te a Fradiban játszol, és NB1B-ben például rengeteget tudtál már védeni, és ugye a következő évadban a FTC-s változások, meg átalakulások miatt valószínűleg jóval nagyobb szereped lesz majd az NBA-ben, mint korábban. Hogy tekintesz erre az időszakra, mert mi a gyanítom, hogy egy kis plusz izgalom és megmotiváció lehet benned?
Pozitívan állok hozzá, igazából várom az akadályokat, hogy megugorjam őket, és hogy nyilván minél szebb sikert érjük el, vagy hogy eredményesek legyünk. Nem mondom azt, hogy egyszerű lesz, de én látok a csapatba fantáziát. Alapjáraton szerintem jó az összhang, jól ki fogunk jönni egymással, és egy rutinos, illetve egy fiatal gyorsjátékot tudunk majd játszani.
Peti, te ugye most már NB1-es szinten is rutinosabbak közé számítasz az utánpótlás játékosok között. Ugye a nekem szerepelsz, ahogy említettem is, Sótonyi Lászlóval együtt dolgoztál. Hatodikok lettetek a legutóbbi évadban, ami ugye hát történelmi siker a NEKA szempontjából, mert ilyen jól még nem szerepelt a férfi együttes, és ebből ugye te is kivetted a részedet. Te mit vársz a folytatástól?
Én nagyon kíváncsian várom az elkövetkezendő évet. Én még pihenőn vagyok, én kivettem pluszba egy hetet, de nagyon várom már egyébként a közös munkát a srácokkal. Én azt gondolom, hogy a nekem minden év egy kihívás, minden évben új csapatot kell szinte építeni. Az idei meg különlegesen az lesz, ugyanis ugye Sótonyi Lászlóval már nem fogunk tovább dolgozni, Lehőt Zoltán lesz a vezetőedző. Nagyon várom Zolival is a közös munkát, illetve szeretném megismerni a csapat új tagjait, és nagyon bízom benne, hogy hasonlóan sikeres évünk lesz.
Kanyarodjunk vissza így a végén ismét válogatott vizekre. Visszautalnék a szintén Sótonyi László által vezetett 2023-as U21-es világbajnoki ezüstérmes csapatra. Hát olyan nevek játszottak ott, akik most már ugye a felnőtt válogatottnak a törzsét alkotják, Imre Bence, Fazekas Gergő, Palasics Kristóf, Krakowskiék, nem fogok mindenkit végsorolni, Illich Zorán, tehát sokan vannak, nem bírtam ki, és mindig jutnak újabb nevek az eszembe. Ezt nagyon sokan elmondták, mert egy borzasztó tehetséges és ritkán látható módon összeállt korosztályról beszéltünk, akik egyébként hasonló eredményt értek el, mint ti. Talán a Só is azt mondta nekem, hogy az Európa-bajnokságot nehezebb megnyerni, vagy nehezebb jobb eredményt elérni, mert ott kevésbé vannak olyan, senkit nem megbánt a töltelék csapatok, akiknél ugye, vagy amelyeknél a kézilabda az kicsit alacsonyabb szinten áll. Láttátok ezt a példát magatok előtt, hogy ők viszonylag hamar ott át tudtak állni a felnőtt válogatottba. Bennetek ez azon túl, hogy biztos, hogy óriási motivációt adott ez a siker, ott mozgolódik, hogy azért most már nem álltok annyira messze attól a szintől sem.
Nyilvánvalóan mindenkinek a fejében ott mozog a felnőtt válogatott. Mindenki ide szeretne szerintem eljutni, aki elkezdi a kézilabdát, illetve komolyabban szeretné űzni. De reálisnak kell lennünk, relatív azért fiatalok vagyunk. Most nem tudjuk azt, hogy Lacibának mi lesz az a koncepciója csapattal. Dolgozunk tovább, abból sose lesz baj, ha nyilván Lacibá írt nekünk egy üzenetet még így lezárásképpen ennek a korszaknak. Dolgozzunk tovább, ne elégedjünk meg ennyivel, kondira is figyeljünk oda, és hogyha úgy van, akkor esetleg célba tudunk érni. A csapatból senkiből nem nézem azt ki, hogy megállna ennyivel, illetve megelégedne ennyivel, hogy most nyert egy Európa-bajnokságot. Mindenki dolgozik tovább.
Azt gondolom, hogy jó lehetőség van előttünk, ugyanis ez egy nagyon jó korosztály. Én azt gondolom, ez a 2006-7-es korosztály, illetve az, hogy a Sótonyi László tudta átvenni a válogatottat. Ez is egy plusz lehetőség előttünk, de nyilvánvaló azt látni kell, hogy még messze vagyunk tőle. Ez most két vízválasztó év, én azt gondolom, ez az Európa-bajnokság, világbajnokság. Az Európa-bajnokság elég jól sikerült, most előttünk van egy világbajnokság, és előttünk van a példa is egyébként, hogyha ilyen jól sikerül a világbajnokság, és abban vannak kiemelkedő egyének, akkor oda lehet érni a felnőtt válogatott szintjére. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenki extra motivációval fog dolgozni ebben az egy évben, és tényleg próbálja magából klubszinten is, és válogatott szinten is a maximálisat kihozni. És hát azért dolgozunk, hogy oda tudjunk mi is kerülni, és utánpótlásra lehessünk a felnőtt válogatottnak.
Az Európa-bajnok junior kézilabda válogatottból Balog Ádám és Gazsó Péter volt az elmúlt szűk fél órában a vendégem. Srácok, további jó munkát kívánok nektek, válogatott és klubszinten is. Nagyon szurkolunk majd a